A következőekben dr. Mihalec Gábor pár és családterapeuta előadása következik Viharálló szerelem címmel.
Viharálló szerelem. Két olyan kimagasló csúcsidőszak van, amikor emberek tömegesen kérnek párterápiára időpontot. Mindig akkor, amikor hosszabb időre vannak összezárva egymással. Nyaralás után és karácsony után. Amerikában például. Jött az a hír, hogy 2020 áprilisában 34%-kal több válás történt, mint egy évvel korábban, ugyanabban az időszakban. Az Egyesült Királyságban 2020 májusáig 42%-kal több válókeresetet nyújtottak be, mint egy évvel korábban, azonos időszakban. Még egy érdekesség csak a Business Insider híradásából, amely szerint 2020 májusában és júniusában 47%-kal több eljegyzési gyűrűt adtak el emberek különböző használt áru platformokon az interneten, mint máskor. Úgy tűnik, a járványhelyzet óriási hatással volt és van a párkapcsolatokra. Mi lesz velünk? Mi történik itt? Persze, hogy mi is feltettük magunknak a kérdést a feleségemmel. Engem is érintett személy szerint ez a dolog. Tele volt a naptáram előadásokkal, amelyeket mostantól nem lehetett megtartani. Beterveztük a nagy rendezvényeinket egész évre, amelyeket, mint ahogy most a házasság hete rendezvényeit sem tudjuk élőben megtartani, nem lehetett megszervezni tovább. A párterápiás rendelésem kiürült, nem lehetett találkozni személyesen. Azon gondolkodtam, vajon mit tehetnék én a sikeres megküzdés érdekében? Mit ajánlhatnék én fel a társadalom asztalára, ami segítséget nyújt a pároknak ebben a nehéz időszakban? Így pattant ki a fejemből a pár percek gondolata. A pár percek egy könyv, amely korábban megjelent már, ugyanakkor egy élő adásnak a címévé is választottam, amit minden este a Facebookon megtartottam, és párok tízezrei merítettek muníciót belőle, hogy hogyan éljék túl sikerrel az összezártságot. Mára már ez az adás több mint 120 részt ért meg, és nagyon örülök annak, hogy sokan visszajelezték, hogy mekkora segítséget jelentett nekik az az inspiráció, amit ezen keresztül kaptak. Közben áthelyeződött a munkánk az online térbe, nagyon sok párral beszélgethettem a kamerán keresztül, és hamar észrevettem, hogy bizony az olló elkezdett erőteljesen szétnyílni. Voltak azok a párok, az olló felső szára, akik a nyomás alatt is, a vészhelyzet alatt is tudtak fejlődni, megmaradtak a felfelé ívelő pályán. Ezzel szemben voltak olyan párok, akik a nyomás hatására elindultak lefelé a lejtőn. Az én tudományos elmém azonnal elkezdte vizsgálni, és bombáztak a kérdések a fejemben, hogy vajon mi teszi a különbséget a két csoport között? Vajon ez csak egyéni élethelyzetekből fakadó különbség, vagy vannak olyan általános, univerzális elvek, amelyeket megragadhatunk, megfogalmazhatunk, akár számokban is kifejezhetünk, amelyek a két csoport közötti különbséget meghatározzák. Vajon lehet ezt kutatni? Lehet ezt vizsgálni? Mit tehetnénk, hogy felismerjük a viharálló szerelem titkait? Éppen akkor volt Susan Johnsonnak az előadásait Magyarországon, sajnos az sem személyesen, hanem online formában, de megkérdezhettem tőle, hogy szerinte mit tesznek jól azok a párok, akik most is kikezdhetetlen egységet tudnak alkotni egymással. Elkezdtem feldolgozni azokat a kutatásokat, amelyek az elmúlt évtizedekben láttak napvilágot a párkapcsolati szakító szilárdságról, rezilienciáról. És azt gondoltam, hogy mivel itt most egy történelmi lehetőség kínálkozik párok nagy tömegének a vizsgálatára, hiszen legalábbis az én életidőmben ez az első olyan alkalom, amikor világszerte nagyon-nagyon sokan ugyanakkor ugyanazt élik át, hát ha akkor meg lehet ragadni azokat az elveket, amelyek segítenek nem csak túlélni, de sikerrel megélni és fejlődő pályán maradni. Beszéljünk egy kicsit a rezilienciáról. Ahogyan a válság helyzetben haladtunk egyre inkább előre, Egyre gyakoribb lett ez a kifejezés a szakirodalomban. Reziliencia. Mit is akar ez jelenteni? Az egyik definíció szerint, amit Paul Donders írt, az ő könyve magyarul is hozzáférhető, a reziliencia a meglepetésekkel, változásokkal és váratlan akadályokkal való megbirkózás képessége. Hát pontosan erre van szükségünk, ezt keressük itt. Rájöttem aztán, hogy a rezilienciát nem csak a lélektanban használják már hosszú ideje bevált kifejezésként, de a vállalati kultúrában is nagy hangsúly kerül rá. A Shell kőolaj vállalat például tudatosan oktatja a dolgozóit, hogy reziliensek, azaz magas lelki ellenálló képességűek legyenek, mert rájöttek arra, hogy a reziliens dolgozók kevésbé hajlamosak a betegségre, és éppen ezért náluk a betegség miatti kimaradásoknak a száma kevesebb, mint 2%. A Shell-nél így fogalmazzák meg a rezilienciát. A nehézségekről való rugalmas visszapattanás, valamint az akadályokból és feszült helyzetekből való tanulásnak a képessége. Olyan tulajdonság, amelynek mindannyian a birtokában vagyunk. Értékek, meggyőződések és a pozitív hozzáállás ötvözete, amely jobb egyéni teljesítményt eredményez, és lehetővé teszi a nem kívánatos, túlzott stressz megelőzését. A reziliencia mértéke egyénenként más és más. Mindenki javíthat a sajátján, de ehhez mindig erőfeszítésre van szükség. A reziliencia nem egy velünk született valami, nem olyan, mint például a személyiségünk, amely jobbára egy stabil szerkezetként végigkíséri az életünket, változik valamennyit, de bizonyos keretek között csak. Nem lépjük túl önmagunkat benne. A reziliencia más. A reziliencia egy tanult magatartás, amelyet elsajátíthatunk, amelyet fejleszthetünk, amelyben folyamatosan növekedhetünk. Felfedeztem azt is, hogy a rezilienciát nem csak a vállalati kultúrában, a pszichológiában, de még a hadseregnél is alkalmazzák. Az amerikai haditengerészet kötelékében született a következő definíció. A nehézség tehetetlenséget vagy hősiességet is szülhet. Vannak, akik erősebbé válnak a szenvedés által, másokat pedig maga alá gyűr. A kettő közötti különbség a reziliencia. Most jöttem rá arra, hogy miért is mondják azt, hogy teher alatt nő a pálma. Ugye ismerős a mondat? Vagy ami nem öl meg, az pontosan erősít. Reziliencia. De mindazok, amiket felolvastam, azok az egyénre szabva mondják el, hogy mi a reziliencia. De vajon létezik-e páros reziliencia? Kapcsolati reziliencia. Mik azok a tényezők, amelyek egy kapcsolatot felruháznak azzal az erővel, hogy szembe tudjon szállni a nehézségekkel, a krízis helyzetekről visszapattanjon, és utána a tanulságokat beépítve a működésébe még erősebbé, még szilárdabbá váljon. Nos, ezt mutatja meg az a kutatás, amelynek a végrehajtásában 1255 válaszadó segített bennünket. Elérkezett az ideje annak tehát, hogy megnézzük a párkapcsolati reziliencia, a viharáló szerelem 7 építőkövét. Az első építőkő, kommunikáció. Mindig is tudtam azt, hogy az alfája és az omegája a sikeres kapcsolatoknak a jó kommunikáció. Most viszont számokban is ki tudtuk fejezni, hogy mekkora különbséget jelent a válságban a fejlődő és a hanyatló kapcsolatú párok között a jó kommunikáció. Az egyik kijelentés a felmérésünkben így hangzott, a társam megérti az érzéseimet. A fejlődő kapcsolatú válaszadók 83% azt mondta erre, hogy igen, ez nálunk így van. Míg a hanyatlók közül csak 36%. 83 a 36-hoz képest. Ez bizony szignifikáns, nagyon jelentős különbség. De miért pont az érzésekről van szó? Mindannyiunknak vannak érzései. És amikor történik valami velünk, ami nyomás alatt tart bennünket, nagyon fontos, hogy ezeket az érzéseket kimondjuk. Ha kimondjuk, ezek összekötnek bennünket egymással. Ha bent tartjuk, akkor feszülté tesznek, a feszültség pedig szembefordít egymással. Nagyon fontos, nekünk férfiaknak is, hogy megtanuljuk kimondani azt, amit érzünk. Ott ült előttem az a 30-as pár, akivel éppen egy nehéz helyzetet próbáltunk feldolgozni, természetesen egy online párterápián, kamerán keresztül, és mindig, amikor arra került a sor, hogy a férfit kértem, fogalmazza meg, hogy mit érez, elakadt. Már-már dadogni kezdett, egyszerűen nem jött a szájára az érzelem kifejezés. Ekkor bevillant nekem egy kép. Bevillant egy szituáció, amikor korábban még egy előadásról jöttem hazafelé az autómmal, és a rádión hallgattam azt, ahogyan a sportkommentátor egy foci meccset közvetít. Kicsit átadtam magamat az élménynek, és annyira érdekes volt, ahogy a szavait hallgattam, mintha magam előtt láttam volna a meccset. A sportkommentátorok rendelkeznek ezzel a különös képességgel. Képesek valamit olyan eleven képekbe csomagolva elmondani nekünk, hogy mi, akik nem látjuk, ha behunjuk a szemünket, szinte látjuk magunk előtt az eseményeket, amelyekről a kommentátor beszél. Ezt a képet hoztam be a párterápiás beszélgetésbe. Arra kértem emberünket, hogy képzelje el, hogy ami benne most érzelmileg történik, az egy belső foci meccs. A felesége nem látja a meccset, én sem látom a meccset. Legyen ő, ami Hajdú B. Istvánunk, vagy Gundel Takács Gáborunk, aki közvetíti a meccset. Mi zajlik az érzelmi focipályán, ott belül, a szívében? Közben tegye meg egy apróságot. A játékosok nevét cserélje le érzelmekre. Ronaldo hátáról, a mezéről vegye le a Ronaldo feliratot, és írja oda mondjuk azt, hogy harag. Messi mezéről vegye le a Messi feliratot, és írja oda, hogy kétségbeesés. És így tovább minden játékost nevezzen el valamilyen érzelemmel. És most közvetítsen. Mondja el, ki az, aki előre fut, ki az, aki hátul van, ki kivel ütközik éppen, mi történik a pályán. Nagyon jól vette a lapot ez a férfi, és néhány perc újra gondolás után egyre folyékonyabban, egyre gördülékenyebben elkezdte közvetíteni a meccset. A felesége úgy meglepődött, hogy elsírta magát. Sosem hallotta még így beszélni a férjét az érzelmeiről. A következő alkalommal arra kértem, lépjünk egy lépéssel tovább. Most ne csak közvetítse a meccset, de üljön be az edzői székbe. Ne csak megállapítsa, hogy mi történik a pályán, legyen ő az, aki megmondja, hogy mi történjen a pályán. Mondja meg ő, hogy melyik érzelem menjen előre, melyik jöjjön hátra, melyik jöjjön le a pályáról, ki jöjjön le a kispadra. Kezdje el szabályozni az érzelmeit. Döbbenetes volt a változás. Ha kommunikálunk, ne felejtsük ki belőle az érzelmeket. Még egyszer bennünket, férfiakat egy kicsit most így a célkeresztbe állítom, nekünk ez sokkal nehezebb. A férfiak világában sokszor farkas törvények uralkodnak, a munkánkban megtanultuk, hogy nem mutathatunk gyengeséget, nem mutathatunk érzelmeket, félreállítanak, letaszítanak bennünket, és sokszor ezt a magatartásformát hazavisszük a családunkba is, ahol ez már nem a túlélésünk eszköze, hanem a pusztításnak a fegyvere. Fejezzük ki az érzelmeinket. Egy másik dolog, ami még a kommunikációban nagyon fontosnak bizonyult, a társam bántó megjegyzéseket tesz rám. A fejlődő kapcsolatban élő válaszadóknak mindössze 6%-a mondott erre igent. A hanyatlók közül viszont 36. 6 kontra 36%. Milyen szavakat engedsz meg magadnak nyomás alatt? Amikor minden rendben van, akkor könnyű szépen beszélni, bár sokaknak akkor sem sikerül, de amikor nyomás van, megengeded magadnak a szidalmazást, a káromkodást, a bántó beszólásokat? Itt a különbség. Ha fejlődő pályán akarsz maradni, akkor a legszebb szavaidat tartogasd azok számára, akik a legfontosabbak az életedben. Sokan mondják, de hát én nem tehetek róla, ami a szívemen, az a számon. Elég baj az, ha valakinek ez van a szívében, akkor ezen dolgozni kell. Ugyanis a szabad szájúság, a káromkodás, az egy kapcsolatban nem a bizalom jele, nem annak a jele, hogy őszinték vagyunk, és leplezetlenül beszélünk. Ez a tapintatlanság jele. Ez annak a jele, hogy már nem vagyunk tekintettel a másikra. Első építőkő. Kommunikáció. A második, a kommunikáció ikertestvére, a konfliktus kezelés. Ahol embereket összezárnak, ott nagyon hamar feljönnek azok a feldolgozatlan sérelmek a múltból, amelyek telítik a levegőt, és elég egy szikra, és létrejön a robbanás. Ilyenkor kell nagyon a konfliktus kezelés. Akkor is meg tudom osztani az érzéseimet és a gondolataimat a társammal, amikor nem értünk egyet. Ez is egyike volt azoknak a kérdéseknek, amelyekre a felmérésben válaszoltak, és a fejlődő kapcsolatban élő válaszadók 86%-a igen mondott rá, míg a hanyatlóknál ez csak 45% volt. 86, 45, óriási különbség. Mondjuk ki a bátorító, pozitív megjegyzéseinket is, amikor nem értünk egyet. Ne váljunk ellenségekké. Sok kapcsolatban ilyenkor átfordulnak, és elkezdenek vádaskodni. A vádak, azok szembenálló felekként határoznak meg bennünket. Nem tud más tenni a másik fél, mint hogy védekezzen, vagy visszatámadjon. Próbáljunk meg vádak helyett vágyakat megfogalmazni. Ha vágyainkról beszélünk, annyira szeretném, hogy olyan jó lesne, ha megtennéd a kedvemért azt, hogy ezek együttérzést, együttműködést váltanak ki a másikban, és csapattársakként definiálnak bennünket. Egy másik fontos témakör a konfliktus kezelésen belül az volt, hogy képes vagyok egy érzelmileg megterhelő helyzetben is megőrizni a nyugalmamat. A fejlődő kapcsolatban lévő válaszadók 46%-a, a hanyatló kapcsolatban lévők pedig csak 28%-ban tudtak erre igen mondani. 46, 28. Megint egy nagy különbség, bár itt azért a fejlődő kapcsolatúaknak is még van mit tanulniuk. Használjuk ki a mindennapok kínálta lehetőségeket, a tűrőképességünk, a feszültség tűrőképességünk fejlesztésére. Ott ülsz a dugóban. Körülötted mindenki ingerült, valaki az öklét rázza, valaki rákönnyököl a dudára. Mi lenne, ha te azt mondanád magadnak, itt a jó lehetőség, hogy gyakoroljam a feszültség tűrő képességemet. Én most mosolyogni fogok. Nem fogok dudálni. Kedves maradok. És ha véletlenül nézelődés közben valakivel találkozik a tekintetem, akkor biccentek egyet és rámosolyogok. Esetleg egy jó reggeltet is elmondok, hadd lássa a számról legalább, és hát, ha jobb napja lesz tőle. Vagy amikor tömegközlekedésen utazok nyáron, és mindenki panaszkodik, nincs légkondi a buszon, meleg van a metróban. Mi lenne, ha ez egy edzőterem lenne, ahol éppen a feszültségtűrő képességemet edzem? Ott állok, kapaszkodok, és azt mondom magamnak, ki fogom bírni a meleget. És ez nem fog megakadályozni engem abban, hogy kedves legyek. Barátságos legyek. Nemrég volt lehetőségem élesben is kipróbálni ezt a feszültség tűrő képességet. Kaptam egy meghívást egy nyilvános vitára az egyéjszakás kalandokról. A vita partnerem pedig nem más volt, mint a nagy vitázó Puzsér Róbert. Hát itt arra gondoltam, végre próbára tétetik mindaz, amiben hiszek, mindaz, amit tanítok, megállja-e a valós élet próbáját, és hát kicsit azért az én személyiségem is próbára tétetik, megmérettetik ebben a helyzetben. Persze jól felkészültem a vitára, utána olvastam a kutatásoknak, egy kicsit úgy elmélyültem és visszanéztem a párterápiás feljegyzéseimet, kinek az életében milyen hatása volt az egyéjszakás kalandoknak, de a leglényegesebb felkészülésem nem ez volt. Az inkább a mentális ráhangolódásom volt. Bármit is fog mondani, Robi, bármilyen hangerővel és bármilyen lehengerlő testbeszéddel is teszi ezt. Én kedves maradok, nyugodt maradok, higgadt maradok. Az eredmény az lett, hogy egy másfél órán át tartó, nagyon kulturált, nagyon jó beszélgetést folytattunk, és sokan csodálkoztak, hogy tudtuk megőrizni ezt a nyugalmat. Hát ezért. És talán nem véletlen, hogy utólag a felmérések engem hoztak ki a vita győztesének. Higgadtnak maradni a feszültség helyzetében is. A viharáló szerelem két építőkövét már megismerhettük, a kommunikációt és a konfliktuskezelést. A harmadik, nem meglepő módon, az intimitás, a szexualitás témaköre. A szexuális kapcsolatunk számomra kielégítő és beteljesítő. 78% válaszolt igennel a fejlődő kapcsolatú válaszadók közül, és csak 35% a hanyatlók közül. 78-35. A másik lényeges kérdés, a társam kimutatja a szexuális érdeklődését irántam. 89 az 57-tel szemben. Mi történik a szexualitásunkkal? A feszültség nyomása alatt. Egy válsághelyzet nyomása alatt. Nagyon érdekes, hogy a stressz mindannyiunkból mást vált ki. Vannak, akik a stressz hatására, hogy is mondjam, még kívánósabbak lesznek. Megemelkedik a szexuális étvágyuk. Vannak viszont olyanok, akiknek egészen lecsökken, és egyáltalán nem kívánják a szexet. Vannak párok, ahol mindkét félre egyformán hat. Mindkettejüknél megemelkedik az étvágy, és mindkettejüknél lecsökken. De a legtöbben sajnos azok vannak, ahol az egyiknél megemelkedik, a másikuknál pedig lecsökken. És ők viszont nagy bajban vannak. Hogyan oldható fel ez az ellentét? Úgy, hogyha tudjuk, hogy mit jelent nekünk a szexualitás mélyebb szinteken. A szexualitást úgy is felfoghatjuk, mint egy metaforát, mint egy szimbólumot. Van, akinek a szexualitás az elfogadást jelenti. Ha beenged engem abba a legmélyebb részbe, az életében, a személyiségében, akkor elfogad engem. Akkor igent mond rám, tokától bokáig, szeret engem. Mindenkinek mást jelent. Van, akinek a tiszteletet jelenti, van, akinek az értékelést, a megbecsülést, az elfogadást. Neked mit jelent a szexualitás? És ha te vagy az a fél, akinek magasabb az étvágya, és éppen kezdeményezel, a társadnak pedig alacsonyabb az étvágya, figyelem, most jön a varázslat. Mit tegyen az, aki nem szeretne most együtt lenni, de szeretné, hogy az elutasítás egy intim élménnyé váljon. Furán hangzik, ugye? De meg lehet csinálni. Az elutasítás is lehet intim élmény, ha választ ad a mélyebb szükségletre. Például mondhatja azt, hogy tudod, drágám, te vagy számomra a legfontosabb a világon. Annyira hálás vagyok, hogy a te társad lehetek. Szeretlek téged. És igen mondok rád, minden részleteddel együtt. De én most nagyon feszült vagyok, és nekem a szex most nem menne. Lehet, hogy csak egyszerűen megöleljük egymást, és így elalszunk. Ebben az esetben az elutasítás úgy hangzott el, hogy közben válaszolt a mélyebben lappangó szükségletekre. És igazából ebben az esetben megkapta, amit szeretett volna, az együttlét fizikai oldala az már csak a hab lett volna a torta tetején. Kommunikáció, konfliktuskezelés, intimitás és szexualitás, és jön a negyedik építőkő, ami a pénz, és a pénzhez való viszonyunk. A válság minden tekintetben megmutatta, hogy kinek mennyi tartaléka van. Megmutatta érzelmileg, stressztűrő képességileg, konfliktuskezelésileg, megmutatta pénzügyileg is. Sokkal könnyebben tudtak közel maradni egymáshoz azok a párok, akiknek voltak tartalékaik. Szemben azokkal, akiknek a pénzügyi működése egyik hónapról a másikra volt kiélezve, esetleg adósságok sújtották őket és húzták lefelé, nagyon könnyen eluralkodott a feszültség, az egzisztenciális félelem, és ilyenkor bizony, elég egy rossz szó, elég egy rossz pillantás, és már is ugranak egymásra. Nézzük a számokat. Anyagilag biztosítjuk a jövőnket. A fejlődő kapcsolatú párok 74%-a mondott erre igent. A hanyatlók közül csak 50%. Élvezzük az életet annak köszönhetően, ahogyan a pénzügyeinket kezeljük. A fejlődő kapcsolatú válaszadók 72%-a mondott erre igent. A hanyatló kapcsolatúaknak pedig csak 42%-a. 72 a 42-vel szemben. Sokat hallottam gyerekkoromban, kisfiam, a pénz nem boldogít. Ezek szerint viszont, Ha nem is cáfolhatjuk ezt teljesen, mert pénzért tényleg nem lehet boldogságot venni, de azt kimondhatjuk, hogy a boldogsághoz bizony szükség van egy minimális anyagi jólétre. A boldogságnak van pénzügyi vetülete. Könnyebb boldognak lenni akkor, ha vannak tartalékaink. És nehéz boldognak lenni, ha állandóan attól szorongunk, hogy holnap mit fogunk az asztalra tenni. Nagyon sokat segít ebben a családi költségvetés készítése. Amit ha eddig nem gyakoroltatok, akkor nagyon javaslok, hogy próbáljatok ki. Mi az, hogy költségvetés? Nagyon egyszerű. A költségvetés azt jelenti, hogy te mondod meg előre a pénzednek, hogy hová menjen, ahelyett, hogy utólag kérdeznéd, hogy hová ment. Hogyan csináljuk? Fogj egy A4-es lapot, húzz egy vonalat a közepére, bevételek, kiadások, sorold fel, amilyen részletességgel csak tudod, és figyelj arra, hogy a mérleg az legalább egyenlő legyen, de ha lehet, több legyen a bevétel, mint a kiadás. Tartsd magad ezután a listádhoz, amit felírtál. Következő néhány hónapban minden kiadást vezess, a legapróbbat is. És nézd meg a hónap végén, hogy ezek a kiadások közül mi volt az, ami tényleg szükséges volt, szükséglet, vagy mi az, ami hát csak úgy megkívántam, vagy éhesen mentem vásárolni, de igazából nem kellett volna a kosárba tenni. Ezek az igények. Ha költségvetést készítesz, akkor figyelj oda arra, hogy legyen benne megtakarítás is. Ne csak ami marad a végén, hanem tudatosan, előre tervezettem. Állj készen egy megpróbáló helyzetre. Legyen tartalékod, mint hogy minden gazdasági szervezettől elvárható, hogy egy legalább néhány hónapig tartó működési költségnek megfelelő tartaléka legyen, úgy a családi kasszában is maradjon tartalék. Az ötödik építő kockára szinte véletlenszerűen találtam rá. Megint egy párterápiás helyzetben voltam, ott ült előttem egy 40-es évei elején járó pár, egy olyan pár, akik mindig feltűnően csinosak, jól öltözöttek voltak, amikor élőben, személyesen találkoztunk, most viszont a kamera előtt hát valami nagyon megváltozott. A férfi konkrétan 5 napos borostával ült, egy szál atléta trikóban a képernyő előtt, a feleség is hát elég otthonkáson és kócibócin, és látszott a háttérben a bevetetlen francia ágy, és hát a szobát nem éppen a rend és szinonímáival lehetett volna jellemezni, hanem inkább kaotikus volt. És nagyon nem voltak jól. Nagyon nem voltak rendben. És kérdeztem tőlük, hogy hogy élik meg a napjaikat. És kiderült, hogy éjjel 2-3-ig sorozatokat néznek, délelőtt 10-11-ig alszanak, mindenki csúszik a kezük közül. És nagyon feszültek, nagyon indulatosak. Ekkor villant be nekem valami. Évekkel korábban beszélgettem egy barátommal, aki egy függőségekkel foglalkozó rehabilitációs intézményt vezet, és ő mondta el nekem, hogy a bentlakóknak nagyon szigorú napi beosztásuk van, ami percről percre kitölti az idejüket. Megkérdeztem tőle, hogy erre miért van szükség. Elmondta nekem, hogy amikor valami történik velünk, amit nem tudunk kontrollálni, akkor nagyon jót tesz, ha elkezdjük a befolyásunk alá vonni azokat a dolgokat, amelyeket igenis képesek vagyunk kontrollálni. Például az, hogy rend legyen körülöttünk. Például a napi beosztásunk. A külső megjelenésünk. És ha kontrolláljuk azt, ami felett van befolyásunk, akkor könnyebben meg tudunk birkózni azzal, ami felett nincs befolyásunk. És legyünk őszinték, azért nagyon sok minden felett most nincs befolyásunk. Te akartad, hogy legyen koronavírus? Megkérdezett valaki, hogy legyen-e? Megkérdezett bárki arról, hogy lezárják-e a határokat? Megkérdezett bárki arról, hogy legyenek-e korlátozások? Nem, nincs befolyásunk rá. De ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett van befolyásunk, könnyebben szembe tudunk nézni azzal, ami felett nincs befolyásunk. Innen jött a gondolat. Tegyük próbára. Vegyük bele ezt is a kutatásba, és nézzük meg, hogy mit mutatnak a számok. Biztonságérzetet adott a karantén alatt, hogy megterveztük a napjainkat. A fejlődő kapcsolatban élő válaszadók 69%-a azt mondta, igen, ez nálunk bejött. Míg a hanyatló kapcsolatú válaszadóknál csak 34% volt ez. 69, 34, megint nagyon nagy különbség. Otthon is odafigyeltem a külsőmre. Csinos és rendezett voltam. 68 kontra 42%. Megint egy jelentős különbség. Ha azt akarod, hogy a kapcsolatod viharáló legyen, figyelj oda magadra. Ápold a külsődet, tarts rendet az otthonodban, és legyen egy napi ritmus, amihez tartod magad. Ezt tanultuk ebből a helyzetből. 5 építőkövet ismertünk már meg. Kommunikáció, konfliktuskezelés, intimitás és szexualitás, pénz, rend és ápoltság. Ezek mind olyan tényezők, amelyeket, hogy is mondjam, meg lehet csinálni. Ezek tanulhatók, fejleszthetők, egyszerű technikai eszközökkel, módszerekkel tovább haladhatunk bennük. Maradt 2 olyan építő köve a viharáló szerelemnek, amely kevésbé technikai jellegű, módszer jellegű, hanem inkább attitűd, hozzáállás kérdése, talán az otthonunk légkörét, atmoszféráját meghatározó tényező. Ezek közül az első az érzelmi elérhetőség. Sue Johnson hívta fel a figyelmemet erre a nagyon fontos tényezőre, ami tetten érhető abban, ahogyan ránézünk egymásra, ahogyan megszólítjuk egymást, amivel sugározunk egymás felé, számíthatsz rám a bajban. Itt vagyok neked. Elérhető vagyok. A te szenvedésed engem is megérint. A te örömöd bennem is örömöt vált ki. 15 kérdés foglalkozott ezzel a felmérésben, csak 3-at idéznék itt belőlük. Könnyű a társamhoz érzelmileg kapcsolódni. 86% a fejlődő válaszadók közül igen mondott rá. A hanyatlóknál viszont csak 44% volt ez a szám. A társam reagál a jelzéseimre, ha szükségem van a közelségére. 88 a 44-jel szemben. Tudom, hogy a társam törődik az örömeimmel, fájdalmaimmal és félelmeimmel. 90 a 49-el szemben. Az érzelmi elérhetőség nagyon fontos alkotóeleme annak, hogy mennyire reziliens, mennyire viharáló a szerelmünk. Az érzelmi elérhetőségnek 3 része is van, a ráhangolódás, a válaszkészség, a bevonódás. Az angol nyelvben ennek van egy kis mozaik szava is, A, mint attunement, R, mint responsiveness, és E, mint engagement. A-R-E, amit összeolvasva az angol kérdőszó jön ki belőle, are you there for me? Itt vagy a számomra? Elérhetlek a bajban? Jelen vagy, amikor szükségem van rád? Ebből következik a szerelemnek egy egészen újfajta megközelítése is. Sue Johnson definíciója a szerelemről a következő. Az emberi faj legősibb túlélési mechanizmusa. A szeretet hajt bennünket, hogy érzelmileg kötődjünk néhány kivételes személyhez, aki menedéket nyújt az élet viharaival szemben. A szeretet a fellegvár, amelyet arra terveztek, hogy érzelmi védelmet nyújtson a létezésünk kihívásaival szemben. A fellegvár, a védelem. Elérhetlek a bajban? Itt vagy a számomra? A biztonságos kötődés erőssé tesz bennünket egyénileg is. Igazából csak akkor vagyunk képesek a teljes potenciálunkat megélni, az összes lehetőséget, ami bennünk van kiaknázni, ha kapcsolódunk a másik emberhez. A biztonságos kapcsolatok megnyugtatnak, egészségessé tesznek bennünket. És nem utolsó sorban, ha egy nehéz időben azt tapasztaljuk, hogy nincs válasz a másik oldalról, akkor ez bizony traumatikus hatással is lehet ránk. 6 alkotóelemet ismertünk már meg, most jön a 7., az utolsó. A hit kérdésköre. A hit nagyon felértékelődött a válság idején. Ez többek között abból is le tudtam mérni, hogy lelki pásztorként évek óta az ige hirdetéseimet felteszem a YouTube-ra, a Facebook-ra, és több százan megszokták ezeket nézni. Most viszont a járványhelyzet alatt megemelkedett sok ezerre a nézettség. Úgy tűnik, mintha a válság alatt egy kicsit nyitottabbá válnánk felfelé. Talán beigazolódik a régi mondás, miszerint süllyedő hajón vagy zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Szükségünk van a bajban valamire, ami reményt ad, amiben belekapaszkodhatunk. És hogyha ezt mindketten hasonlóan tesszük meg, akkor ez egy különös erőforrásává tud válni a kapcsolatunknak. Nézzük csak a számokat. A közösen megélt hitünk közelebb hoz minket egymáshoz. A fejlődő kapcsolatú válaszadók 63% azt mondta. Igen, ez nálunk így van. Még a hanyatlóknál ez csak 23% volt. 63 a 23-mal szemben. Lényeges különbség. A hit számunkra inkább személyes megtapasztalás, semmint vallási formaság. 73% a 49%-kal szemben. Szükségünk van a reményre. Arra a reményre, amely tovább lát, mint ahol a problémáink korlátai húzódnak meg. Reményre, amely tovább lát akár még azokon a korlátokon is, amelyeket sehogyan sem tudunk átlépni a földi életünk során. Sokszor meséltem már arról, talán te is hallottad valamelyik előadásomban. Családunk több mint egy éve ádászharcot folytat édesapám rákbetegségével szemben. És ebben a harcban bizony voltak magaslatok, győzelmek, és voltak nagyon elkeserítő rossz diagnózisok, mélységek, fájdalmak. Az egyik mélyponton, amikor az áttétekről értesültünk, apukám valami nagyon jelentőség teljeset mondott. Ő, aki a legnagyobb szenvedésen ment, tehát ő vigasztalt bennünket, akiknek nem volt fizikai fájdalmunk, és azt mondta, hogy tudjátok, nekem van reménységem. Ne aggódjatok. Akármi fog történni azon a kórházi ágyon, azon a műtőasztalon, ne aggódjatok. Ha felébredek, akkor újra veletek vagyok, és ennek nagyon fogok örülni. Ha nem ébredek fel, akkor a következő tudatos pillanatom az egy megerősödött, egy megújult testben lesz, és egy másik helyen, ahol nincs több szenvedés, nincs több baj, nincs több betegség, és tudom, hogy ott is együtt lehetek majd veletek. Nekem van reménységem. Mi az a reménység, amiben belekapaszkodhatunk, ha baj van? Ilyenkor ez is megmérettetik, hiszen a válság mindig megmutatja, hogy mennyi tartalékkal rendelkezünk. A reménységgel kapcsolatosan Michelle Vine Davis-től tanultam a következő fontos mondatot. A jó terapeutát az átlagostól azt különbözteti meg, hogy minden helyzetben képes a remény ügynöke lenni. Azt hiszem, ezt nem csak terapeutákra mondhatjuk el. A remény ügynökei lenni egy nehéz helyzetben. Mi is lehetsz ebbennél? Végigmentünk a viharáló szerelem 7 titkán. És hogyha most szeretnék egy megjegyezhető képet átadni neked, akkor szeretném ezt úgy felvázolni, hogy van 5 lépcsőfok. A lépcsőfokok tetején ott van az ajtó, amelyen azt írja viharáló szerelem. A lépcsőfokok pedig a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a szexualitás és az intimitásunk, a pénzkezelés, valamint a rend és az ápoltság. Ezeket meg lehet tanulni. Remélem, hogy nagyon sok módszert sikerült felvillantanom ebben az előadásban, amelyet már most elkezdhettek gyakorolni, és fejlődhettek ezekben a lépcsőfokokban. És aztán van még egy nagyon fontos kapaszkodó, amely végigkísérheti az életünket, a hitünk. És egy kis rózsaszín szív alakú felhőcske, amely kettőnket befed, ez pedig az érzelmi elérhetőségünk. Mindezt az egész kutatásnak a részletes bemutatásával kifejtettem a legújabb könyvemben, a Viharáló szerelemben, ahol minden egyes témához gyakorlatok hosszú sorát fogod megtalálni, és minden témakörhöz, mind a 7 építő kockához konkrét történeteket, ahogyan párok ezeket megélték. Használjuk ki a lehetőségeket a fejlődésre, maradjunk közel egymáshoz a válság idején is. Azt kívánom nektek, hogy megerősödve jöjjetek ki ebből is, mert viharállók vagytok.
Dr. Mihalec Gábor pár és családterapeuta előadását hallhatták Viharálló szerelem címmel.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.